kívánok. Megyeri Jonatán vagyok. Nagyon igazi természetközeli bejelentkezés ez, mert itt ülök kint a teraszomon, csodálatos naplemente van velem szemben, rövidülnek a nappalok, szóval a nap egyre hamarabb megy le. Szóval itt ülök ebben a csodálatos naplementében, jéghideg italt szürcsölök, nagyon jól érzem magam. Közben valahol itt a szomszédban füvek nyírnak, szóval, hogy tényleg azt gondolom, hogy mindenki megkapja ezt a természet közleményt. Jó estét kívánok mindenkinek, aki most csatlakozott, szeretettel köszöntöm Tímát, komplett Vince családot, Csabát, Istvánt, Marián Zsolti barátomat, Annát, és még sok-sok mindenkit, akik itt vannak. Jó estét kívánok, a tegnapi malőrért elnézést kérek, nem tudom, mi történhetett, valószínűleg a vihar szólhatott közbe, tényleg nagyon kellemetlen volt, meg is látszott a nézőtáboron, vagy a tanulókör nagyságán, hogy kevesebben voltunk, remélem, hogy ma este nem fog ilyesmi történni, annál is inkább, mert nagyon sok fontos dolgot kéne megbeszélnünk ma. Először is mindenkinek lehaim az életre. Azért nem mondtam ráadást, mert az előbb már kortyoltam belőle, mielőtt még bejelentkeztem, szóval szeretettel köszöntök mindenkit, aki most csatlakozik. 8-5 már az óra, vár benneteket a tóra, kedves barátaim. Fűnyíró hang és természet. Ilyen a városi a városi természethez elengedhetetlen része a fűnyíró hang, azt hiszem. Valaki este 8-kor gondolja azt, hogy egy jó ötlet füvet nyírni, nem probléma, nem sértődünk meg, nem haragszunk. Oké, egy csomó érdekes kérdés érkezett, vagy inkább másként fogalmazok. Érkezett pár érdekes kérdés. Ezúton is mindenkinek köszönöm a kérdéseket, mindenkinek köszönöm a privát üzeneteket, amiből többet kapok, mint kérdés. Szóval több privát üzenetet kapok mindenféle történettel, stb., amelyek mind nagyon-nagyon jól esnek nekem, úgyhogy buzdítalak benneteket, írjatok nekem minden levélnek, kifejezetten nagyon örülök. Oké, nézzük először a kérdéseket. Azt mondja, tisztelt Jonatán Rabbi, nagyon szépen köszönöm a számomra kedves és biztató szavakat. Alapvetően, oké, nézzük meg, miért olvasom. Felolvasom az egész levelet. Alapvetően pozitív vagyok, és mindig reménnyel közelítek az emberek felé, bízom jó indulatukban, az értelemben és természetesen az empátiában. Ez a meggyőződésem és a személyiségemnek köszönhető. Hiszem, hogy ha jót teszek, jól végzem feladataimat, és igyekszem jó lenni, akkor azt a környezetem is észreveszi, illetve ennek megfelelően pozitívan reagál majd. Sajnos ez nem így van. Észrevettem, hogy az emberek nagy részéből már az odafigyelés, a törődés, jó szándék, és még sorolhatnám tovább azokat a kis apróságokat, melyek eltűntek. A köszönöm már régen a múlt homályába veszett. Nagyon megterhelőnek érzem, már sokszor a kollégáimmal és persze ügyfelekkel való kapcsolatok kezelését. Nagyon ellentétesnek érzem a világ értékrendjét a sajátoméval szemben. Napjaim elején kérem az örökkévaló Istent, hogy adjon erőt, és természetesen a nap végén hálát is adok érte. A kérdésem az, hogy bennem lehet-e a hiba, vagy társadalmunk indult el egy nagyon rossz irányba, vagy ez az egész egy nagyon rossz dolog előjele? Ez tehát a kérdés. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma kedves tanulótársam megosztotta velem ezt a, velünk mindannyiunkkal, én most meg veletek ezt a dilemmát. Valóság az én meglátásom szerint, hogy valóban a korunk társadalma számos betegségtől szenved. Az egyik betegség az az egoizmus, az egocentrikusság, az a tény, hogy mindenki csak magával törődik, vagy leginkább mindenki csak magával törődik, vagy leginkább magával törődnek, magukkal törődnek az emberek, és kevésbé törődnek másokkal, úgy tűnik, mintha az empátia, a segítőkészség kihaló félben lenne. De egy lépést lépjünk vissza, mert szerintem van egy nagyon fontos, azt gondolom, hogy van egy nagyon fontos gondolat, amit szeretnék veletek megosztani, és ez, amikor én ezzel a gondolattal megismerkedtem a zsidó filozófiában, akkor tulajdonképpen ez egy ilyen revelációs élmény volt számomra, szóval nagyon sok mindent megmagyarázott. A gondolat pedig az, hogy mi a különbség az Isten hívő ember és az ateista, vagy a nem Isten hívő ember között. Bár hiszem azt, hogy ez minden ember Isten hívő mélyen legbelül, hiszen sokat beszéltünk arról, hogy minden emberben van egy isteni lélek, ez az isteni lélek, ez tud a Isten jelenlétéről, szóval legfeljebb csak nagyon mélyen el van temetve, nagyon mélyen el van nyomva. De mégis csak az egyszerűség kedvéért, most a beszélgetésünk kedvéért határozzuk meg azt, hogy vannak emberek, akik hisznek Istenben, és vannak emberek, akik nem hisznek Istenben. Most, amikor én azt mondom, hogy, hogy olyan emberek, akik hisznek Istenben, akkor én olyan emberekre gondolok, nem azokra az emberekre gondolok, akik azt mondják, hogy hisznek Istenben, hanem olyan emberekre gondolok, akik azt mondják, hogy hisznek Istenben, és úgy is viselkednek, mint hogyha lenne Isten, mint hogyha van Isten. Olyan emberekről beszélek, akiknek a hitük az nem pusztán szavak, nem pusztán kijelentés, hanem úgy is élik az életüket, hogy van Isten. Ez nagyon fontos, mert csak azért, mert valaki azt mondja, hogy én hiszek Istenben, de közben az egész életét, hogy mondjam, istentelenül éli le, vagy úgy éli le, minthogyha nem vesz tudomást a saját hité, a saját állítólagosan hangoztatott hitéről, akkor én azt gondolom, hogy ez nem nevezhető hívő embernek, nem nevezhető vallásos embernek. Ő pusztán önmagában a hit ugyanis nem elég, pusztán önmagában a hit nem elég, az a kérdés, és az az igazi kérdés, hogy a hit az milyen gyakorlati eredményt produkál, a hitnek milyen gyakorlati leképeződése van a mi életünkben. Önmagában hinni az édeskedés. Ugye erről sokat-sokat beszéltem, amikor azt a párhuzamot vontam, hogy az ugyanolyan önmagában hinni, és közben nem úgy viselkedni, az ugyanolyan, mint hogyha az ember minden nap oda megy a feleségéhez, kijelenti, hogy én mennyire szeretlek téged, de utána egész nap úgy viselkedik, hogy a feleségét az rosszul esik, megcsalja, bántja, stb. Ugye akkor az, hogy kijelenti, hogy én szereplek, ezek üres szavak, ezek semmiképpen nem tartalmas vallomás, csak üres szavak, fecsegés. Jobb lenne nem mondani tulajdonképpen, ugye? Nos, tehát vannak a hívő emberek, tehát azok az emberek, akik hisznek Istenben, és úgy is viselkednek, és vannak azok az emberek, akik azt mondják magukról, hogy nem hisznek Istenben, nevezzük őket ateistának, bár még egyszer nem szeretem ezt a szót. Az én meglátásom szerint legmélyebben mindenki valamennyire hisz Istenben, vagy nem is az, hogy hisz, hanem tudja azt, hogy van Isten, hiszen a léleknek, a lelkének kapcsolata van a teremtőjével. Oké. Most, mi a különbség a két ember között? Mi a különbség a hívő ember és a nem hívő, a szekuláris ember között? Ez talán egy jó kifejezés. Mi a különbség a hívő ember és a szekuláris ember között? A zsidóság szerint, vagy az én meglátásom szerint, a szekuláris emberek értékrendje, a szekuláris emberek értékei, azok olyan értékek, amelyeket egy embercsoport határozott meg egy adott helyen és egy adott időben, és ezek az értékek hely és az idő változásához képest változnak. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy egy szekuláris társadalomban, egy szekuláris világban az emberek maguk határozzák meg a törvényeket, maguk határozzák meg az erkölcsi normákat, de ezek az erkölcsi normák, ezek változnak hely és idő szerint. Például, ami elfogadott volt mondjuk 100 évvel ezelőtt Angliában, vagy Németországban, vagy akár Magyarországon is, az ma már nem biztos, hogy elfogadott 100 évvel később ugyanezekben az országokban. De mondok egy nagyon egyszerű mai példát. Szaúd-Arábiában például nők nem ülhetnek a volán mögé, nem vezethetnek. Ugye ez egy olyan értékrend, most nem kell vele valaki egyet ért vele, valaki nem ért vele egyet, és ez most mindegy is, a példa kedvéért. Szaúd-Arábiában a nők nem vezethetnek autót, Magyarországon a nők vezethetnek autót. Magyarországon egy olyan társadalom van, amely azt az értéket határozta meg, hogy nők is vezethessenek autót, természetesen. Szaúd-Arábiában meg egy olyan értékrend van, amely azt határozta meg, hogy a nők ne vezethessenek autót. És most még egyszer nem akarom egyiket sem másikat minősíteni, csak egyszerűen összehasonlítok két társadalmat, vagy két értékrendszert. Spártában például teljesen normális dolog volt 2500 évvel ezelőtt Spártában teljesen normális dolog volt ledobni a Taigetoszról, erről a magas hegyről, azok a nyomorékokat, a betegeket, az öregeket, stb. Megszabadulni a társadalom koloncaitól, azoktól, akikről úgy ítélték meg, hogy nem hasznos tagjai a társadalomnak, akik nem tudtak harcolni. Ha egy gyerek betegen született, ne adj Isten, Spártában, akkor azt ledobták a Taigetoszról. Meggyilkolták, mert úgy gondolták, és ezt úgy tartották helyesnek. Az a társadalom, és még egyszer, a mai szemmel nézve ez egy brutális, természetesen ez egy nagyon brutális gyakorlat volt, de most nem ezt firtatom, hogy mennyire volt brutális, hanem az a dolognak a lényege, hogy ami 2500 évvel ezelőtt Spártában elfogadott volt, az ma, Istennek hála, a 21. században a világ döntő többségében, legnagyobb többségében ez ma már nem elfogadott. Miért? Mert ez az értékrend, az az érték, hogy, ez, hogy például a beteg embereknek nincsen értékük, nem tudnak hozzáadni a társadalomhoz, koloncai a társadalomnak, ez az érték, ez történetesen egy negatív érték, ez az érték, az emberek egy csoportja határozta meg azon az adott helyen, tehát Spártában. És ez, ha emberek egy csoportja határozza meg ezeket az értékeket, akkor ezek az értékek helytől és időhöz képest változnak, ahogy az előbb mondta. Ezzel szemben a hívő emberek, az Isten hívő emberek abban hisznek, hogy az értékeket, a jót és a rosszat, a helyeset és a helytelent, az igazat és a hamisat nem emberek egy csoportja határozza meg, hanem egy külső erő, az egy emberektől kívülálló erő, nevezzük ezt a kívülálló erőt, ezt a külső erőt Istennek. Mi abban hiszünk, Isten hívő emberek, hogy az értékrendünket, az értékeinket nem az emberek egy csoportja határozta meg, hanem egy külső erő, Isten. Ezért, mivel hogy ezek az értékek egy külső erő által lettek meghatározva, ezért ezek az értékek nem változnak helytől és időtől függően. A zsidóságban 3000 éve is helytelen dolog volt lopni, 3000 éve is helytelen dolog volt hazudni, 3000 éve is helytelen dolog volt gyilkolni, és ma is helytelen dolog, és 3000 év múlva is helytelen dolog lesz. Remélem, hogy érzékeltetem a különbséget. A spártai értékrendben 3000 éve helyes dolog volt embereket gyilkolni, ma már nem helyes, már nincsen Görögországban olyan, a görög szigetvilágban, vagy a Görögországban olyan társadalmi szegmens, aki azt gondolja, hogy helyes lenne gyilkolni. Ez az óriási különbség a vallásos, a nem vallásos, hogy ki határozza meg az értékeinket. Mi magunk, emberek, vagy pedig egy külső erő Isten. Ez az óriási különbség. És ez mindent megmagyaráz, mármint sok mindent megmagyaráz. Sok mindent megmagyaráz azzal kapcsolatban, hogy miért van az, hogy a társadalom változik, miért van az, hogy ma már bizonyos dolgok nem értékek, olyan dolgok, ugye, amiről a kedves tanulótársunk írt, olyan dolgok ma már nem biztos, hogy megfelelő értékkel bírnak, amely dolgok korábban értékkel bírtak. Miért? Mert szekularizálódik a társadalom, és eltávolodik az isteni értékektől. Márpedig az isteni értékek alapján az empátia, az együttérzés, a másik segítése, a kegyelmesség, vagy kegyelem, irgalom, ezek mind olyan értékek, amelyeket a Teremtő Isten határozott meg, és amelyeket mi emberek nem fogunk felülírni, nem tudunk felülírni. Maximum alkalmazni tudjuk, nem felülírni. Ez szerintem a kedves kérdező, a kedves tanulótársunk kérdésére a magyarázat, vagy a háttér. Azzal van a baj, ugyanis, hogy ha kiveszed Istent a képletből, ha kivesszük Istent a társadalomból, akkor marad egy emberközpontú, egy egocentrikus világ, egy egocentrikus értékrend, amelyben az értékek, a helyes és a helytelen, a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a gonosz és a jámbor, ezek folyamatosan változnak, és az emberek le kell kövessék ezeket a változásokat. Egy Isten hívő világban erre nincsen szükség, mert a jó és a rossz már Isten által meg lett határozva 3333 éve, amikor Mózes állt a Szinájhegyen, akkor Isten meghatározta, és pontosabban már korábban meghatározta, mert a világteremtés előtt meghatározta, de akkor el is mondta nekünk, hogy mit tart helyesnek, és mit tart helytelennek, mit tart jónak, és mit tart rossznak, mit tart igaznak, és mit tart hamisnak. És ezt mi nem fogjuk megváltoztatni. 3000 év múlva is helytelen dolog lesz lopni, 3000 év múlva is helyes dolog lesz irgalmat gyakorolni és adományozni a szegényeknek. Oké. Következő kérdést nézzük, és aztán átkanyarodunk a mai tanulásra. Üdvözlöm, Rabbi, az lenne a kérdésem, mit mond a Tóra a halálos ítéletről, és van-e Izraelben törvény erről? Halálos ítélet, tehát hogy mondják ezt? Van-e halálbüntetés? Mit mond a Tóra, a Biblia halálbüntetésről? A Tórában volt halálbüntetés, vagy van, az ókori zsidó társadalomban volt halálbüntetés, méghozzá tulajdonképpen 4+1 formája volt a halálbüntetésnek. 4+1 módon lehetett, vagy haltak meg azok, akik bűnösnek találtattak. Mielőtt elmondom, hogy mi ez a 4+1, azelőtt hangsúlyozom, hogy a Talmud azt meséli, azt mondja a Talmud, hogy ugye csak a legmagasabb rabbinikus bíróságnak lehetett elítélni, vagy halálos ítéletet hozni. Tehát a legtöbbfajta szintje volt a rabbinikus bíróságoknak az ókorban, és a legmagasabb testület, ezt úgy hívták, hogy Sanhedrin. Sanhedrin, ez a görög Sanhedrion szóból származik. Sanhedrin, ez volt a legmagasabb vallásjogi testület, ez egy 71 tagú bíróság volt, amely Jeruzsálemben székelt, és neki volt joga halálos ítéleteket végrehajtani. Na már most, azt meséli a Talmud, hogy egy olyan bíróság, hogy egy olyan társadalom, amelyben 70 évente kivégeztek egy embert, 70 évente kivégeztek egy embert, az egy gonosz társadalom, az egy gonosz bíróság. Magyarul olyan ritka volt a halálbüntetés, hogy 70 évente történt, rossz esetben 70 évente történt egy halálbüntetés. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon ritka volt. Annak dacára, hogy a Tóra beszél halálbüntetésről, ennek mondom, több fajtája van. Az egyik az égetés általi halálbüntetés, ami nem azt jelenti, hogy mágiára tették az illetőt, hanem egy forró olmot öntöttek a torkára, a másik a kard általi halálbüntetés, amikor levágták a fejét, a harmadik a megfojtás általi halálbüntetés, amikor egy kötelet a nyaka köré tették, és két oldalról meghúzták, a negyedik halálbüntetés pedig a megkövezés, ami nem abból állt, hogy köveket dobtak rá, hanem arról, hogy először ledobták egy magas épületről, és hogy azt túlélte, akkor dobták meg kövekkel. Ez a négy fajta halálbüntetés volt. Az ötödik fajta halálbüntetés, ez a legfélelmetesebb az összes közül, ez egy olyan halálbüntetés, amit nem a rabbinikus bíróság hozott, vagy nem a rabbinikus bíróság végzett el, hanem amikor az illetőt halálra ítélték égi halál által, az azt jelenti, hogy Isten lesz az, aki majd végrehajtja ezt a büntetést. Tehát nem a földi bíróság. Még egyszer, sokszor olvasunk a Bibliában a halálbüntetésről, a gyakorlatban nagyon-nagyon ritka volt a halálbüntetés. A rabbik mindig is úgy gondolkodtak, hogy inkább legyen egy gonosztevő szabadon, mint egy ártatlan halljon meg. Inkább ne végezzük ki azt, aki bűnös, mint sem, hogy egyszer véletlenül egy ártatlan embert végezzünk ki. Szóval ez volt a hozzáállása az ókori rab.